Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miközben a reformáció eszméi az 1520-as évektől viharos gyorsasággal terjedtek Európa számos részén, a katolikus egyházban és annak vezetésében nagyfokú tanácstalanság, tétlenség uralkodott. Bár egyre többen bíborosok, főpapok, teológusok, sőt világi fejedelmek is úgy ítélték, elérkezett a reformok ideje, és a kiközösítés és erőszakos fegyveres fellépés mellett érdemi választ is kell adni a hitújítók kihívásaira, igen kevés történt ez ügyben. Tizedik Leó még komolytalan lázadozásnak ítélte Luther mozgalmát, amelyről úgy vélte, a kiközösítés eszközével gátat lehet vetni annak. Ami meg a reformokat illeti, hiába hevert az asztalán több reformjavaslat, egyebek között a szerzetesek által megalkotott nevezetes libellus ad leonem óckodott attól, hogy az ötödik lateráni zsinat lezárásán túl komolyabb szervezeti, fegyelmi változtatásokat, a teológiai témák újragondolását kezdeményezze. Utóda, hatodik Hadrianus, akit egykori neveltje ötödik Károly császár is reformokra bíztatott, elkötelezte magát a változtatás mellett, de szándéka meghiúsult a kúria makacs ellenállásán, rövidesen pedig meg is halt. A következő pápa, hetedik Kelemen sem fogott hozzá a szükséges reformokhoz. Bár a reformáció mozgalma elleni fellépést és a kibontakozó hitvitákat támogatta, attól irtózott, hogy a változtatásokat saját tisztségének és a pápai udvar szerepének felülvizsgálatával kezdje el. Akadályozta ebben az is, hogy mint a Medici család tagja, Firenze érdekeit igyekezett elsősorban érvényre juttatni, kétes politikai játszmákba bonyolódott és csak vergődött a francia, a spanyol és a német érdekek szorításában. Környezetében, Rómában ugyanakkor egyre többen voltak, akik a reformáció ellenében méltó fellépést sürgettek, a tanítás, az egyházfegyelem és az intézményrendszer újragondolását követelték. A Szentatyát azonban ugyanúgy nem sikerült meggyőzniük, mint a reformzsinatot követelő ötödik Károly császárnak sem. Időközben világossá vált, hogy a reformátorokkal szembeni szellemi küzdelemhez a katolikus közösség belső megreformálásához, tanításának a korábbinál világosabb és pontosabb kifejtéséhez hiányoznak azok a jól képzett teológusok, hitvitázók, akik eredményesen szállhatnának szembe az újítókkal, számos helyi egyházban és azok vezetésében pedig nek sincs a komoly szándék a változtatásokra. Bizonyossá vált, hogy a szükséges reformok nem várhatók pusztán Rómától és egy reformzsinattól, hanem alulról jövő kezdeményezésekre és a reformok mellett elkötelezett, felkészült egyházi munkások egész csapatára lesz szükség, hogy a remélt változások megtörténhessenek, a katolikus egyház eredményesen szabhasson gátat a reformáció szinte már megállíthatatlannak tűnő terjedésének. A katolikus megújulás folyamatának egyik fontos feltétele az az idővel szerzetesi közösségé terebélyesedő mozgalom volt, amely a korábban már részleges reformokon átesett Hispániából indult ki, egy baszk nemes ember, Loyolai Ignáció voltából. Inigo de Oñási Loyola 1491-ben látta meg a napvilágot a baszkföldi Guipúzcoa tartományban, szülei kastélyában a család tizedik gyermekeként. A família a korabeli lovagok, fegyveres, ám igen jámbor és vallásos életét élte, és a kis Ignác is ebben a szellemben nevelkedett. Korán megtanult írni, olvasni, hogy és apja alig, hanem egyházi pályára szánta. A gyermeknek azonban nem igen fült a foga a klerikus élethez, inkább a katonai vitézi pálya vonzotta, olvasmányait is a kordivatos lovagregényei közül válogatta. Apja végül engedett, és Arévalóba küldte, hogy az ottani főúri udvarnál sajátítsa el a fegyverforgató nemes emberek és udvaroncok életének alapjait. Itteni patrónusa a király főkincstárnoka volt, így Ignác apróként maga is a királyi udvar közelébe kerülhetett, ahol jó modort, udvari etikettet, úri viselkedést tanult. elegánsan öltözött, divatos, gyakran ledér könyveket forgatott, vitézi tornákon vett részt, kedvelte a női társaságot, szexuális kalandokba bocsátkozott, a könnyű élet felé tájékozódott. Ez az idilli állapot akkor ért véget, amikor 1516-ban patrónusa kegyvesztett lett az udvarnál. Ignác ekkor a katonai pályát, a harcteret választotta. 1517-ben a rokona Náhérek herceg által vezetett királyi sereghez csatlakozott, amely Navarrában, Pamplona térségében felügyelte az ország határát. A következő 4 évben Ignác a pamplónai helyőrség tisztjeként szolgált, idejét vadászatok, lovagi tornák, romantikus kalandok és olvasmányok töltötték ki. Változást az 1521-es esztendő hozott, amikor háború robbant ki a franciák és a spanyolok, a Valois és a Habsburg ház között. Ignác Pamplona várát védeni hivatott csapatnak lett a tisztje. Az év tavaszán a vár alá érkeztek a francia hadak, mire parancsnoka, a várkapitánya megadást javasolt. Ő szembeszállt felettesével és meggyőzte társait arról, vegyék fel a harcot az ellenséggel. Nehéz döntés volt ez, hiszen a franciák túlerőben voltak, és erős tüzérség támogatta őket. 1521. május 20-án kezdték lőni a várat, és rövid idő alatt rést ütöttek a falon. A gyalogság rohamra indult, a védők pedig közöttük Ignác is, a résben várták kivont karddal a támadókat. A kialakuló zűrzavarban Ignác lábát egy ágyúgolyó találta el szétroncsolva, azt eszméletlenül esett össze, a helyőrség pedig elestét látva azonnal letette a fegyvert. Az őt sebesülten foglyulejtő franciák igen gálánsak voltak, orvosaik úgy, ahogy összeillesztették lába szétroncsolt törött csontjait, majd pedig gyaloghintón hazavitték Loyolába. A bajok azonban csak ez után következtek, a helyi orvosok újabb műtéttel próbálták helyrehozni a francia orvosok kontármunkáját, hiszen a szilánkosan törött csontokat azok nem jól illesztették össze. De az ő munkájuk sem volt tökéletes, sebb láz is fellépett, Ignác teljesen legyengült, szinte már halálán volt. Már az utolsó kenetet is feladták neki, ám állapota váratlanul jobbra fordult, elmúlt a láza, sérült lába azonban deformált, nyomorék maradt. Mint udvaronc és katona, Ignác nem tudott beletörődni abba, hogy élete végéig sánta maradjon, így a fájdalmakkal nem törődve eltörette ismét sérült lábát, hogy azt újra össze tudják illeszteni, a csontokat összeforrasztani. Ez a beavatkozás jobban sikerült, csak egy kis bicegés maradt vissza élete végéig. Lábadozása hónapjaiban Ignác lovagregényeket szeretett volna olvasni, ilyenek azonban a kolostorban, ahol ápolták, nem voltak. A Karthauzi Ludolf von Sachsen művét, a Jézus életét és Jacopo da Voragine munkáját, a Legenda Aureát kerítették neki, e művek hatására azonban vallásos fordulat érdelődött meg benne. Már nem a lovagi erényeket, hanem a szentek nagyszerűségét tekintette példaképének. Elmélkedve az olvasottakon arra a belátásra jutott, hogy Krisztus az igazi király, az ő szentjei a valódi lovagok, az emberi lélek pedig Isten és a sátán küzdelmének tárgya, akiért az égi hadak küzdenek. Ez az élmény arra serkentette, átgondolja korábbi életét és feladja katonai harci ábrándjait. Úgy döntött, ha felépül, elzarándokol a Szentföldre és további életét Krisztus katonájaként az ő szolgálatára szenteli. Egyik éjjel látomása volt, amelyben a karján a gyermek Jézus tartó szűzanya jelent meg előtte. Nagy öröm és békesség áradt szét ennek hatására lelkében, megbánta korábbi bűneit, elhatározta, hogy gyökeresen új életet kezd, amennyire tud, ellenáll minden kísértésnek. Ettől kezdve már alig várta a pillanatot, hogy megerősödve, elhatározását beváltva útnak indulhasson a Szentföldre. 1522. márciusában elegáns öltözékét zarándok ruhára cserélve végre útnak indult. összvéren tartott délfelé, hogy tengerre szálljon. Egy idő után a híres bencés kolostor és kegyhely Montserrat közelébe ért, ahol megszállt. Itt életgyónást végzett. A kolostornak adta összvérét, fegyvereit. Régi ruháit egy koldúsnak adta, majd egész éjszaka virrasztott és imádkozott a Szent Szűzoltára előtt. Másnap gyalog indult tovább, de úgy döntött, valahol megáll, hogy néhány napig elmélkedjen, lejegyezze korábbi gondolatait és élményeit. A szomszéd kisvárosban állt el, meg Manrézában, ahol a domonkosa kolostorában kapott egy kis cellát. Korábbi terveivel ellentétben csak nem egy évig maradt itt, böjtölt, kéregetett, nyíratlan hajjal, vágatlan körömmel, szakadt zsákruhában járta a várost, naponta misét hallgatott. A kórházban segített a betegeket ápolni, virrasztott, 7 órát töltött minden nap imádságban. Magánya zavartalansága érdekében, ha tehette, egy közeli barlangba vonult vissza, élményeit pedig rendszeresen lejegyezte. Közben szakadatlanul viaskodott lelke démonaival, még az öngyilkosság gondolata is megkísértette. A fordulat akkor következett be, amikor egy napon váratlanul feltárultak előtte lelkének titkai átélte a gyötrelmekből, bűnökből való szabadulás páratlan élményét. Erre ismétlődő látomások következtek, amelyekben a Szent Háromság Krisztus Mária mutatkozott meg előtte. Ezek csúcspontja a Cardoner folyó partján megélt megvilágosodás ihletett pillanata volt, amelynek hatására Ignác végre gyökeresen más ember lett, mint korábban volt, elnyerte a kegyelmet, a bölcsességet, a misztikus tudást. Ebben a helyzetben fogott hozzá korábbi feljegyzéseit és friss élményeit egybefűzve egy kis könyv összeállításához, amely a lelki élet útján járók gyakorlati útmutatója, saját lelki önéletrajza, a későbbi jezsuita spiritualitás alapdokumentuma, a lelki gyakorlatok. A kéziratban, amelyet 4 részre, 4 hétre osztott, elsőként az élet széljáról, a bűnről és az ellene való küzdelemről, a pokolról és annak kínjairól vetette papírra gondolatait. A további részekben elmélkedésének tárgya Krisztus volt, kezdve a megváltó földi életének felidézésével, a szenvedés, a halál és a feltámadás értelmének faggatásával, azt keresve, hogy az ember miként szolgálhatja mindezt ad majorem dei gloriam, Isten nagyobb dicsőségére. Miután csaknem egy esztendőt töltött Manrézában, és végigélte, végig elmélkedte, leírta a lelki gyakorlatok első változatát, Ignác úgy döntött, tovább indul, valóra váltja tervét, elzarándokol a Szentföldre. Elsőként 1523. februárjában Barcelonába ment, onnan áthajózott Itáliába. Felkereste Rómát, majd tovább gyalogolt, hogy Velencében hajóra szállhasson a Szentföld felé. 1523. júniusában indult a hajó, augusztus 31-én szállt partra Jaffában. Innen más zarándokokkal együtt ment Jeruzsálembe, végig látogatta Jézus életének színhelyeit. Úgy tervezte, végleg itt marad, a helyi ferencesek azonban lebeszélték erről. Figyelmeztetésüknek engedve 3 hónap után visszatért Velencébe, ahová viszontagságos tengeri út után 1524 elején érkezett meg. Ismét döntés előtt állt, úgy határozott, hogy lelki tapasztalataival másokat fog szolgálni, ezt azonban csak úgy tehette meg, ha elsőnek tanulásra adja a fejét. Hazatért át Spanyolországba, ahol a 7 szabad művészet tanulásába fogott. Bár 3 évig tanult öregdiákként grammatikát, retorikát Barcelona, Alcalá és Salamanca egyetemein, tökéletesítette töredékes latin tudását, kiegészítette elemi teológia ismereteit. Közben aszkétaként élt, koldult, betegeket gondozott, gyermekeket tanított a hitre. Alcalában már a magasabb tudományokba, a filozófiába, a teológiába is belekóstolt, nagy erőfeszítéssel próbált rendet tenni a feléje özönlő tudnivalók sokaságában. Már társai is voltak az aszketikus elmélkedő életben, különcnek tűnő alakja azonban felkeltette az inkvizíció érdeklődését. Rövid időre börtönbe vetették, eltiltották attól, hogy tanítóként másokkal foglalkozzon, leparancsolták róla a zarándok öltözetet. Innen 1527 nyarán ment át Salamancába, ahol az inkvizíció ismét bebörtönözte, közben pedig hivatalos vizsgálatnak vetették alá a lelki gyakorlatok szövegét. A bírák végül felmentették, engedélyezték, hogy ő és társai folytassák megszokott aszkéta és spirituális életüket. Egyedül azt kötötte ki a bíróság, hogy a halálos és bocsánatos bűnök megkülönböztetéséről nem taníthat, amúgy azonban nézeteire ráütötték az igaz hitűség pecsétjét. Ezek után, mivel még mindig nyomasztott a teológiai tudásának hiányossága, úgy döntött, a keresztény tudomány fővárosába, Párizsba megy, hogy az ottani egyetemen fejezze be tanulmányait. Mindez 1528 elején történt, február 2-án pedig már meg is érkezett a Szajna partjára. Már 37 éves volt, öreg ahhoz, hogy beüljön az iskolapadba, de ezzel mit sem törődött, hanem beiratkozott a Montagu kollégiumba, hogy ott folytassa latin, grammatikai és humanisztikus tanulmányait. Szállást a Szent Jakab kórházban kapott, és kezdetben kéregetésből tartotta el magát. Később ismerősei tanácsára Flandriába, sőt Angliába is elment, hogy gazdag spanyol kereskedőktől szerezzen anyagi támogatást megélhetéséhez. Sikerrel járt, több olyan patrónusa akadt, akik a következő években finanszírozták szerény párizsi megélhetését. Miután 2 évet töltött a bölcseleti stúdiumokkal, átiratkozott a Szent Bárb kollégiumba, ahol 1533-ban megszerezte a filozófiai licenciátust, majd a magiszteri fokozatot. Közben ettől az évtől a domonkosok Saint-Jacques kolostora iskolájában teológiát tanult. Megismerkedett a skolasztikusokkal, különösen Szent Tamással, 1535-ben pedig magiszteri fokozattal be is fejezte teológiai tanulmányait. Az egyetemi években Ignác mind több lelki gyakorlatot tartott diáktársainak, és egy életre szóló barátságot kötött több nála fiatalabb, zömében spanyol tanulóval. Kis csapat alakult ki körülötte, amelynek ő lett elismert lelki vezetője, akiket idővel a lelki gyakorlatok vezetésének módszereibe is beavatott. Ezek a társak szobatársai, kollégiumi kollégái voltak, akik mindenben követték lelki útmutatását. 1532-től köztük volt egy csak 23 esztendős szabolyai Pierre Favre, valamint egy vele egy idős baszk, Francisco Xavier, Xavier Ferenc, aki papi pályára készült, és akit otthon fényes egyházi karrier várt. Rövidesen csatlakozott a társasághoz egy portugál Simón Rodríguez, majd pedig egy kasztíliai Diego Lainez és egy toledói Alonso Salmerón. A következő esztendőben, 1533-ban a társaság 7 főre bővült, amikor csatlakozott hozzájuk ismét egy kasztíliai, Nicolás Bobadilla. Ők 7 ezt követően közösen készültek Krisztus szolgálatára és a papi hivatásra, sőt, elsőként egy Ignác vezette lelki gyakorlat után Favre 1534 tavaszán pappá szentelődött. A barátok és társak ekkor már elhatározták, együtt maradnak, és a Szentföldön a pogányok között folytatnak missziós munkát. Közben Ignác befejezte teológiai tanulmányait, elérkezett a pillanat, hogy a kis csapat hozzáfogjon tervük megvalósításához. Úgy döntöttek, amint lehet Velencébe mennek, hogy onnan mehessenek tovább keletre. Ezt azonban megelőzte egy fontos közös cselekedetük, amely végleg összekapcsolta őket. 1534 nagy boldogasszony napján együtt felmentek a Montmartre orlalában fekvő Saint-Denis kápolnához. Ott Favre, mint egyetlen pap közülük misét mondott, amelynek keretében fogalmat tettek, hogy egész életüket Krisztus ügyének szolgálatára szentelik. Döntöttek arról is, ha nem sikerül eljutniuk a Szentföldre, Rómába bennek, és mint Krisztus katonái felajánlják szolgálataikat a pápának. Kedves hallgatóim, mára búcsúzzunk ezzel, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.